mai táplálékunkra, mert a mi szellemi kenyerünk az Istennek az igéje, és ahogy Péter is mondja, Isten azt akarja, hogy ezen növekedjünk, az igazi, hamisítatlan tejen. Rá is térnék akkor az üzenetre, hiszen az időnk az nagyon erőteljesen fogy. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy világosság vagytok az Úrban. Világosság vagytok az Úrban. Az elmúlt két alkalommal a bűnbocsánat kérdésével foglalkoztunk. Ezen belül egy igen kényes témával, ami eléggé úgy felborzolta az indulatokat, az a bűnmegvallás kérdésével foglalkoztunk. A mai üzenet tulajdonképpen a két üzenetnek az összefoglalója lesz, ugyanis érkeztek hozzánk kérdések, és egy-két kérdésre szeretnénk választ adni Istennek az igéjéből. Illetve még egy témakört szeretnék érinteni, az pedig a halálos bűn kérdése. Tehát ez is egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és nagyon-nagyon sok ember tévesztette meg az ördög, hogy elkövette a halálos bűnt, és félelemben, rettegésben éli az életét, és megfosztja az Istennel való jó kapcsolatból, pontosabban Isten áldásaiból az ördög. Ilyen módon is ki akar rabolni és ragadni bennünket. A mai napon nem annyira a jegyzeteimre fogok fókuszálni, hanem rábízom Isten szellemére, hogy amit előhoz, az jöjjön elő. A héten rengeteg igét kaptam, biztos, hogy nem fogom tudni felolvasni mindet, de nagyon fontos kérdésekre szeretnénk választ adni. És ezzel kezdeném. Az egyik testvérünk az interneten föltett egy kérdést, és én úgy gondolom, hogy ő nem csak a saját kérdését, hanem nagyon-nagyon sokak kérdését fogalmazta meg. Ezért az ő kérdését föl fogom olvasni szó szerint, ahogy ő írta. Egyébként a YouTube csatornán írta be a videó felvétel alá. És egy nagyon jó kérdés, és én ezt föl is olvasom, mert ezek a kérdések általában mindannyiunkban fölmerültek, és tipikus kérdések a bűn, illetve a bűnmegvallással kapcsolatban. Olvasom szó szerint. Értem, amitől a prédikáció szólt, tehát az előző két üzenetről van szó. Kérdésem az, hogy akkor mit kell tennie annak, aki már az Úrban van évek óta szolgálja Istent, de mégis vétkezik, és mondjuk nem csupán a szavaival bánt meg valakit, hanem házasságtörést követel, vagy valami homoszexuális kapcsolatot létesít, vagy netán embert öl. Nem vitát akarok kezdeményezni, és nem próbára akarom tenni a válaszadót, hanem tényleg érdekel, hogy mi a teendője annak, aki beleesik az említett bűnök valamelyikébe, vagy akár többe is. Hogy mit kell ebben az esetben tennie egy keresztény hívőnek? Én köszönöm a kérdezőnek a kérdését, és látjátok, bár névtelen az illető, de lehet névtelenül is intelligens módon viselkedni a neten, és még egyszer megköszönöm ezt a kérdést, mert ez egy tipikus kérdés, és nagyon sok a kérdése. És szeretnék erre válaszolni, mert ez nagyon-nagyon sokakat érdekel. Nagyon sokszor hallottam, és szerintem minden pásztor, aki szolgált, nagyon sokszor hallotta ezeket, vagy az ehhez hasonló kérdéseket. Menjünk sorba. Tehát azt mondja, hogy az Úrban van, ugye? És évek óta szolgálja Istent. De mégis vétkezik. És itt van, hogy nem csupán a szavaival, hanem házasságtörés, stb. Na ez a tipikus kérdés. És a kérdés eleve úgy merül föl, ha így merül föl a kérdés, akkor van egy másik hiba. A hiba az, hogy elkezdi valaki kategorizálni a bűnöket. Nincs tisztában a bűnnek a kérdésével. Bűn szempontjából teljesen mindegy, hogy valaki csak mondjuk csúnyán beszélt, vagy rosszat gondolt, vagy házasságot tört, vagy embert ölt. Mert a bűn az bűn. Nincs kis bűn és nincs nagy bűn. Tehát ha megnézzük a Jakab apostol levelét, ha bármelyiket megsértjük a törvény közül, akkor teljesen mindegy, hogy melyiket sértettük meg. Mind a 10 parancsolatot megsértettük. A bűn az bűn. Ha van egy ablaküveg, vagy van egy nagy ablakajtó, teljesen mindegy, hogy légpuskával lövöd szét az üveget, és úgy törik rapítjára, vagy neki mész egy tankkal, és úgy töröd rapítjára. A végeredmény szempontjából indiferens. A végeredmény szempontjából egy törött üveg van. Tehát, ha valaki bűnt követel, ha hazudott, lopott, rosszat gondolt, vagy éppen embert ölt, bűnt követett el. Bűnt követett el. Tehát, a kérdés, ami a tipikus, hogy mit csináljak ilyenkor? És ez a rossz kérdés. Ez a rossz kérdés. Rosszul merül föl a kérdés. Mert ez pontosan úgy van, mint a gyógyászatban, amikor az emberek a tüneteket akarják kezelni. Nem az okot akarják megszüntetni, hanem a tünetet kezelik. Ha egy hívő ilyet tesz, ez egy tünet. Ez mutatja az ő hitét, és mutatja az Istennel való kapcsolatát. Ahogy gondolkodunk, mert amint gondolkodik az ember, olyan valójában. Amilyen a mentális egészségünk, amennyire jó a kapcsolatunk Istennel, azt fogja tükrözni a cselekedetünk. Tehát nekünk nem tüneti kezelésre van szükségünk, ezért nem jó a kérdés, hogy mit csináljunk. Én értem a kérdezőt, és mindjárt fogok erre is válaszolni, nem akarok kitérni a válasz elől. De nem az a kérdés, hogy én mit csináljak, hanem mit csinált Jézus. Mit csinált Jézus? És ez az, amiben meg kell, hogy alapozzuk magunkat. Mi, akik már hosszú évek óta, tehát most 10-20-30 év az nem hosszú év, de már azt hisszük, azt gondoljuk, hogy mindenki érti az üdvösséget, hogy mindenki érti a megigazulást, hogy mindenki tudja, hogy mit tett Jézus, és valójában mit végzett elértünk. De a kérdésekből kiderül, és néha több tíz éves keresztények kérdéséből is kiderül, hogy bizony-bizony ezzel a kérdéssel nem mindig vannak 100%-ban tisztában keresztények. Tehát a következő, amit erre szeretnénk válaszolni. Tehát nem az a kérdés, hogy mit tegyünk. Egy dolog biztos, hogy nem a bűn megvallás a megoldás a bűnre, hanem vissza kell mennünk teljesen a gyökerekhez. Vissza kell mennünk teljesen az alapokhoz. És amikor valami olyat teszünk, ami helytelen, már pedig mindannyian teszünk olyat, hívőként és nem hívőként is. Egy hívő pontosan tehet ugyanolyan rossz dolgokat, mint egy nem hívő. De a cselekedeteink, pontosabban a hitünket mutatja meg, az, ami a cselekedetünk. Tehát, ha azt szeretnénk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk, akkor legelőször a probléma gyökeréhez kell visszamenni, meg kell, hogy változtassuk a hitünket. Ha egy hívő bűnt követel, az azért van, mert nem jó a kapcsolata Istennel. És ha nagyon visszanézzük a gyökerét, akkor ez a félelemből származik, és a félelemnek a legmélyebb gyökere, az pedig a kárhoztatás. És ez a gonosznak az eszköze, hogy a kárhozatba és a kárhoztatásba viszi a hívőket, a keresztényeket, ami nem változtatja meg őket, ami nem viszi őket közelebbi kapcsolatba Istenhez, hanem eltávolítja Istentől az embereket. Ezért nagyon fontos kérdéseket kell, hogy megnézzünk ezzel kapcsolatban. Tehát nekünk nem tüneti kezelésre van szükségünk, hanem mit kell tennünk, itt van, mit kell tennünk, föl kell növekednünk Krisztusban. És hát nem írtam föl az igehelyet, és valószínű sok olyan lesz ma, amit nem írtam föl, hanem hagyom, hogy Isten szelleme vezessen. Menjünk a Római Levél 12. részének az 1. igeverséhez. Nagyon jól ismert igevers, sokan ismeritek. Nézzük, hogy honnan kezdődik az először is. Ugye újjá kell születnünk. Az ördög elterjesztette azt a hazugságot az emberek között, a hívők között, hogy igen, rendben vagy, amíg pogány voltál, addig rendben volt, hogy bűnt követtél el. Egyébként addig sem volt rendben, mert hogy Isten elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket, az egy dolog. De Isten soha nem értett egyet a bűnnel. Soha. Soha, és ezután sem fog egyetérteni, és a bűn az gonosz, a bűn az a sátántól származik, és a bűn az elpusztítja Isten és az ember közötti kapcsolatot, el akar pusztítani téged is, meg akarja mérgezni az életedet, ki akarja a gonosz rabolni az életedet Isten áldásaiból, és ezért a bűnnel manipulál. Miután újjászülettünk, nem is itt kezdem, bocsánat, inkább a Róma 5-be kezdünk, hogy ezt a hazugságát leleplezzük az ördögnek, mert azt terjedt el, hogy igen, rendben van, még pogány voltál, Isten szeretett, de abban a pillanatban, hogy újjászülettél, ahogy Isten gyermeke lettél, és bűnt követsz el, akkor onnantól kezdve Isten már nem szeret téged. És ha valami olyat teszel, akkor Isten a pokolba akar téged hajítani. Márpedig Istennek nem ez a célja, és nem ez a terve. Isten nem csapdába csalt minket, amikor a fiaivá fogadott bennünket. Mert akkor jobb lett volna, a pogány maradsz. Mert akkor is a pokolba mész, nem? Tehát nézzük csak meg, hogy mit mond az ige. Az 5. rész, 8. ige verse. Kivetítők már nagyon ügyesek, úgyhogy gyorsan kivetítik az igéket. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, a Krisztus értünk meghalt. Mikor halt meg értünk a Krisztus? Amikor még bűnösök voltunk. A bűnösökért halt meg. Minek utána, és most figyeld, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Mondjad, sokkal inkább. Gondolj bele, hogy Isten megbocsájt azoknak az embereknek, Isten szereti most is azokat az embereket, akik őt átkozzák, akik őt gyűlik, akik nem szeretik őt, és el akarja hitetni az ördög veled azt, hogy miután te meg a gyermeke vagy, téged már nem szeret. Ez nem egy nagy hazugság? Eleve nem ismerik Istent, akit ilyet mondanak, mert Isten nem tud nem szeretni. Mert Isten maga a szeretet. Nézd meg Jézust, amikor a kereszten gyötörték. Amikor killódott, amikor szenvedett a kereszten. Amikor a halála előtt másodpercekkel volt. Magával volt elfoglalva? Ekkor sem magával volt elfoglalva, hanem nekik bocsáss meg, Uram, nekik bocsáss meg, mert nem tudják, mit tesznek. Ő értük könyörgött, akik őt gyalázták, köbdösték. Isten maga a szeretet. És ez a mocskos ördög azt akarja elhitetni veled, hogy miután te hívővé lettél, és elkövettél valami hibát, akkor már téged Isten nem szeret. Ez az ördögnek a tana, és ezt azért teszi, hogy kárhoztasson téged. Azért, hogy elmenjél Istentől, azért, hogy ne legyen szoros kapcsolatod Istennel. Tehát... itt írja az ige, a 10. vers. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékültünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Annyira világos az ige, hogy ettől világosabban egyszerűen nem lehet elmondani. Tehát ne hidd el az ördögnek azt a meséjét, hogy te most, hogy már újjászülettél, akkor most már neked azonnal tökéletesnek kell lenned. Nézd meg, beleszületik a világba egy kisgyerek, az azonnal tökéletes? Nem, mert van egy növekedési korszaka. Nagyon sokáig éltünk bűnben, én például 40 éves voltam, amikor újjászülettem. De előtte hiába voltam vallásos, egy bűnös voltam, mert azt hittem, hogy van valami kapcsolatom Istennel, közben az égvilágon semmilyen élő kapcsolatom nem volt Istennel. Megtettem a helyes dolgokat, megtettem azokat a vallásos cselekedeteket, amiket elvártak tőlem, meggyóntam a bűneimet, ezt általában gyerekkoromban tettem, azóta már nem akartam, és én azt hittem, hogy rendben vagyok Istennel. Megtettem a látszólag helyes dolgokat. Elmentem vasárnap a gyülekezetembe, és még imádkoztam is, de nem volt élő kapcsolatom Istennel. És ha meghalok, akkor a pokolba kerülök. Annak ellenére, hogy látszólag megteszem a jó dolgokat. És nagyon sok embert ezt téveszt meg. Attól, hogy valaki elront dolgokat, hogy bűnt követel, az nem azt jelenti, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Tehát a jó cselekedet az nem feltétele az üdvösségnek, hanem micsodája? A következménye és a gyümölcse az Istennel való kapcsolatunknak. Ez a gyümölcs. Az ige azt akarja, hogy mi jó gyümölcsöt teremjünk. És a jó gyümölcsnek a forrása az az isteni élet, az Istennel való jó kapcsolatunk. Isten ezt eleve elrendelte. Tehát, hogy a cselekedetünk megváltozzon, meg kell, hogy változzon a hitünk, és meg kell, hogy változzon a kapcsolatunk Istennel. Szorosabb, közelebbi kapcsolatba kell, hogy kerüljünk az Úrral. Meg kell, hogy bízzunk benne 100%-osan. Hinni kell bennünk, hogy mindenben ő a forrásunk, mindenben ő az ellátásunk, és egyedül csak őrá támaszkodunk. Mert Isten ezt már eleve elrendelte. Tudjátok mikor? Hogy a fiáival fogad minket? A világ teremtése előtt. Nézzük meg. Nézzük meg, ezt hol írja az ige? Tudjuk, hogy az Efézusba írja, ugye? Halleluja, dicsérjük az Urat. Az Efézus egyben írja, úgyhogy odalapozzuk a Bibliát, szépen addig kikeressük az igét. Amelyik úgy kezdődik az 1:3, halleluja, hogy áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Áldottak vagyunk. És itt jön a 4. vers, amire szeretném a figyelmet fölhívni. Aszerint, amit magának kiválasztott minket ő benne, mikor? A világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Ezek nagyon erőteljes igeversek. Ha ezt megértjük, még a világ teremtése előtt, még az embert sem teremtette meg. Amikor Isten elhatározta, hogy minden akadályt eltesz Isten és az ember közül, mert ő a fiaivá fogad bennünket. Ő eldöntötte, hogy szeret bennünket. Ő eldöntötte, hogy minden akadályt, mindent, ami Isten és ember közé került, ő mindent eltakarít a színről. Eltakarítja a bűnkérdést, ő már megtette ezt még mielőtt a törvény adatott volna, vagy a világ megteremtetett volna. Gondolkozzál ezen. És közben jött a törvény. A törvény is Isten szeretetéből jött. A törvénynek mi volt a célja? Hát akkor nézzük meg ezt is. Ha jól emlékszem, a Galata levél 3. részében van. Odalapozzuk a Bibliánkat, és megnézzük. A 3:21. Ahhoz, hogy bűnösnek érezd magad, ahhoz mit kell, hogy tegyél? Bele kell, hogy nézzél a törvénybe. Hogy tudja magát valaki bűnösnek érezni? Úgyhogy ha visszamegy a törvényhez. Ha megnézed magad a 10 parancsolatba, akkor a válasz, a tükör azt mutatja, hogy bűnös. Mindegy, mit tettél? Bűnös. A válasz bűnös. Nézzük meg a 21-et. A törvény tehát Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás. A törvény képes életet adni? Nem képes életet adni. Ha képes lenne, akkor nem kellett volna Jézusnak meghalni a kereszten. Nem kellett volna bemutatni az engesztelő áldozatot. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Isten így rendelte, hogy nem a törvényből, nem a parancsolatok által, hanem a hitből adasson a hívőnek a megigazulás. Na most, ugye a kérdés az, hogy mit tegyek? Itt a válasz. Hit által elfogadom a megigazulást. Elfogadom hit által, hogy az ő vére engem megmosott minden bűntől. Hogy minden bűnöm meg lett bocsájtva. És ehhez hitre van szükség. Ehhez nem a törvényre van szükség, hanem hitre. És Istennek abban van a gyönyörűsége, amikor te 100%-osan az életed minden területén csak ráhagyatkozol, csak ő benne bízol, nem a saját cselekedeteidben, nem a testnek a cselekedeteiben, nem saját magaddal dicsekszel Isten előtt, hanem a mi dicsekvésünk miben van? Az ő munkájában, az ő keresztjében. Mit tegyek? Ő rá nézek. Ha valamit helytelenül teszek, akkor az egy jel, az egy mutató. Olyan, mint mikor a Krisztus sebeiben mi meggyógyultunk, igaz? Ez egy bevégzett tény. Ezzel itt ebben a gyülekezetben biztos nem nagyon vitatkozik senki, mert milliószor hallottátok, és belétek lett verve a génjeitekig, hogy a Krisztus sebeiben meggyógyultatok. Ettől még lehet tünet a testeden? Lehet. Igaz vagyok Isten előtt. Nem vagyok bűnös Isten előtt. De lehet tünet az életemben ettől? Lehet. Semmit nem változtat azon a tényen, hogy én Isten szemében bűntelen, igaz vagyok, Istennek a fia vagyok. És ha beveszed Istennek az igéjét, a szabaddá tesz téged. Az ördögnek a kis játékát nagyon el fogod rontani. Na, menjünk tovább. De az írás ugye mindent, jó. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Mire volt a törvény? Nézzétek meg, a 24-es vers adja a választ. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Mit mutatott meg a törvény? Hogy édes gyerekem, kevés vagy, mint a mackos agyba brúmogás, ahogy szokták mondani, mert egyszerűen nem vagy képes magadat igazzá tenni. Nem érsz fel a törvényhez, mit próbálkozol? A törvény megmutatta nekünk, mit mutatott meg? Hogy Krisztusra van szükséged, hogy egy megváltóra van szükséged. Erre adatott a törvény. Hogy megmutassa, hogy az ön erődből sehova nem jutsz. A te dicsekvéseddel, a te cselekedeteiddel nem tudsz Isten országába érvényesülni, nem tudod magad igazzá tenni Isten előtt. De minek utána eljött a hit? Nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Tehát nem vagyunk többé a törvény alatt. Nem a törvény alatt vagyunk, hanem kegyelem alatt. Mi a kegyelem? Isten szeretete, tehát paralel lehet mondani, Isten szeretete alatt vagyunk. És Isten szeretetében vagyunk benne begyökerezve, az ő szeretetéből fakad minden. És ezt kell megértenünk, hogy Isten maga a szeretet. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Ha bűnt követsz el, akkor is Isten fia vagy. Ha nem követsz el bűnt, akkor is Isten fia vagy. Te nem tudsz máshogyan vétkezni, csak Isten fiaként. És ez az ige vers, itt ezek a szakaszok ezt írják le. Menjünk tovább. És igazándiból annyi igevers, már nem is tudom, hogy honnan folytassuk, de maradjunk csak továbbra is ezen a vonalon. Tehát mi igazak vagyunk Isten előtt, megigazultunk Isten előtt, nem a törvény az, ami bennünket megigazít. Tehát a másik kérdés, ami fölmerült, és az is itt merült föl, hogy ugye a világosság fiai vagyunk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy mi akkor vagyunk a világosság fiai, ha a világosságban járunk. És ezt a tévhitet szeretném eloszlatni. Ugye a múlt alkalommal felolvastam a János első leveléből, az első részből, amit most megint meg fogunk nézni, ez kis ismétlés a múlt. 1 János, 1:7. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt még egyszer úgy nézzétek át. Ha pedig világosságban járunk. Na most egy dolgot hadd szögezzek le. Te nem tudsz nem világosságban járni. És tudod, miért nem tudsz nem világosságban járni? Mert te a világosságnak a fia vagy. Nézzünk meg egy-két igeverset ezzel kapcsolatban is. A múlt héten említettem a János 8-at, amint ott Jézus végzett a farizeusokkal, még egy-két keresetlen szó volt utána a farizeusokhoz, miután megbocsájtott annak a parázna nőnek, a 8.12-re fogunk menni, ott Jézus kijelentett valamit. Érdekes, hogy pont megbocsátott egy nőnek, aki tényleg egy bűnt követett el, paráznaságon, házasságtörésen kapták, ami egy nagyon-nagyon rossz dolog. És Jézus azt mondta, hogy nem kárhoztatlak. Jézus nem hagyta jóvá a bűnét, nem mentette föl a bűn alól, és nem arra biztatta, hogy tovább bűnözzön, hanem menj és többé ne vétkezzél. A kegyelem indít bennünket arra, Isten szeretete, hogy többé ne vétkezzünk. És érdekes dolgot mond közvetlen ezután Jézus, és ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Te Krisztusban vagy? Akkor világosságban vagy. Ha vétkezel, akkor hogy vétkezel? Hát a világosságban vétkezel. Tudnak a világosság fiai olyan dolgot csinálni, mint a sötétségnek a fiai? Hát sajnos igen. De attól még te akkor is a világosságnak a fia vagy. Ez ugyanaz, mint hogy az ősebeiben meggyógyultál, de ott a tünet. Te akkor is a világosságnak a fia vagy. És ezért van az, hogy a vér téged folyamatosan megtisztít, folyamatosan beszél, érted, a szent vér. Dicsérjük az Urat ezért, hogy ez így van. Aztán hol van még írva? De jó, akkor menjünk vissza az Efézusi levélhez. És ha jól emlékszem, az 5. rész, 8-as ige versében van, hogy amit állítok, azt igével támasszuk alá. Mert amit én mondok, az egy dolog. Azt ne hidd el akkor, ha nem találod meg a Bibliába. Akkor az csak én voltam. De nézzük meg, hogy mit mond az ige. Mert egykor sötétség voltatok. Ugye ez múlt idő. Mindannyian sötétség voltunk. Most azonban világosság vagytok az Úrban. Mondjad, világosság vagyok az Úrban. Világosság vagyok az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Tudnod kell az identitásodat. Tudnod kell, hogy te Isten fia vagy. Tudnod kell, hogy te Isten gyermeke vagy. Hogy te Istennek a világossága vagy. Mert Isten átvitt az ő világosságába. Hát akkor nézzük még hozzá a Kolossze levelet is, hogy ugye 2-3 bizonyságon megáll minden dolog. Nézzük meg a Kolossze 1-et, 12. Hálákat adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban. A világosságban. Tehát alkalmassak vagyunk arra, hogy a világosságban járjunk. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának a királyságába vagy országába. Ez egy tipikus igevers, amit számtalanszor prédikáltam evangelizáción is. Ez egy megtörtént dolog. Te a sötétségnek nem vagy a hatalma alatt. A sötétség téged nem tud arra kényszeríteni, hogy bűnt kövessél el. Te a világosságnak a fia vagy. Te egy új teremtés vagy Krisztusban. Egy teljesen vadonat új teremtés. Aki korábban voltál, az ember az már nem létezik. 2. Korintusi levél. Hogy ezt is megnézzük az igében. A 2. Korintusi levél. 5.17. Jól ismert, tipikus, jól ismert igeversek. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Látjátok, mi új teremtések vagyunk. És majd mindjárt megnézzük a Kolossze levelet, hogy mi történt. Amikor Jézus meghalt, akkor vele együtt mi is meghaltunk. Ha meghal egy ember, akkor számon tudott kérni rajta a bűneit, amit elkövetett? Nem. De föltámadtunk vele az új életre. És az 1 János 4.17 azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyok én is ebben a világban. Amint ő van. Jézus bűnös? Én is úgy vagyok ebben a világban. Függetlenül attól, hogy teszek helytelen dolgokat, és mindjárt rá fogunk majd térni erre is, hogy vannak dolgok, amik a növekedéssel járnak. És a bűn, még egyszer mondom, rossz dolog, gonosz dolog, és elpusztít téged. És az ördögnek az egyik eszköze. De amennyire a kapcsolatunk javul Istennel, amennyire növekszünk ő benne, amelyben megismerjük az ő igazságát, az fogja eredményezni a jó erkölcsöt, a jó magaviseletet, és el fogod hagyni azokat a dolgokat, amit magaddal hoztál a világba. Ugyanis nagyon sokat jártunk sötétségben, mielőtt újjászülettünk volna. Ki született újjá? Ki az az új teremtés? A testem? Nem. Az értelmem, a gondolkodásom? Nem. Mi lett új teremtés? A szellemem. És mi van a szellememmel? Efézusi levélnél tartunk, nem ott tartunk, de akkor most mindjárt visszalapozunk megint. Nem baj, legalább az összeragadt lapok egy kicsit szétmennek. Jó, visszamegyünk az Efézusi levélhez. Halleluja. És lapozom veletek a Bibliámat. Nézzük. Az 1.13-at. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak igéjét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szellemével. Aki a mi örökségünk foglalója, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének a magasztalására. Mi történt, amikor újjászülettünk? Mi született újjá? Nem az értelmünk, nem a testünk született újjá. Ha valaki befogadja Krisztust a szívébe, hazamegy, akkor ugyanolyan lesz a teste, mint előtte volt. Sőt, még nagyobb baj van, ugyanúgy gondolkodik, mint előtte. De mégis egy új teremtés lett. És a szelleme el van pecsételve Istennek a szellemével. Ő az örökségünk foglalója. Amíg nem voltál újjászületve, ugye itt az, hogy megértsük a bűnkérdését, meg kell érteni a szellem-lélek testkérdését is, és ez nagyon nagy hiányosság megint Krisztus testébe, azt hiszem fogunk erről még tanítani. Ugye a szellemed, amíg nem voltál újjászületve, egyetértett a testeddel, egyetértett a lelkeddel. Ők hárman nagyon jól elvoltak egymással, és semmilyen problémát nem okozott neked az, ha bűnt követtél el, ha valakitől loptál, valakinek hazudtál, szemrebben és nélkül megtetted, és ez korábban sok embernek, mint ahogy most is, szemrebben is nem okoz semmi probléma. Mi történik, miután újjászülettél? A szellemed azt mondja, hogy hé, haver, ebben már nem vagyok benne tovább. Én már tovább nem tudok egyetérteni azzal, hogy te hazudozol, hogy te lopsz, hogy te olyan dolgokat teszel, amik istentelen dolgok. Mert én már egy új teremtés vagyok. Kenneth Hagin könyvét azt hiszem olvastátok néhányan, ugye? Tehát amikor Kenneth Hagin újjászületett, és gyerekkorban azt csinálták, hogy törték fel a zárakat, és Kenneth Hagin nagyon jó volt abban, hogy bemenjenek a raktárakba, kinyitotta a zárat másodpercek alatt. Aztán közben jött az Úr. Találkozott az Úrral. És újjászületett. És azt mondta, hogy nem gyerekek, én már ezt nem tudom csinálni. És én tudom, hogy százával tudnátok itt bizonyságot tenni, hogy mi történt. Én a szakmámat hagytam ott, miután újjászülettem. Nem tudtam többet csinálni. Biztosításokkal foglalkoztam, megmondom őszintén. Nem tudtam elmondani az embereknek, mi lesz veled, ha meghalsz. Kössé biztosítást. Mert egyszerűen nem fért össze már a lelkiismeretemmel. Mert tudtam, hogy ha én meghalok velem, a legjobb dolog történik, melyik haza mennybe. És egyszerűen nem voltam képes tovább csinálni a munkámat. És ez egy személyes bizonyság, de ez mindenkinek más volt. Nem, mert elköteleztem magam, oda szántam magam Istennek. És ez a következő kérdésre a válasz, hogy mit csináljak? És most megyünk el a Róma 12-re. Kicsit magam elé szaladtam az előbb, de nem baj, ha kétszer megnézzük azt az igeverset. És itt jön a lényeg. És ez az, amit sokan nem tesznek meg, lehetnek 20 éves keresztények, akik nem szánták oda magukat, nem szánták oda magukat erre az új életre, erre a szent életre. Mert én egy új teremtés vagyok. A régi meghalt, újjá lett minden. Bár ugyanaz a testem, ugyanaz a gondolkodásom, de belül egy új ember vagy, akit nem tud megérinteni a bűn. És ezt kell megérteni, hogy a bűn az meg. Kérlek azért titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára. Róma 12:1. Hogy szánjátok oda a ti testeteket. Élő szent Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Mit kell? Alá kell, hogy vessem a testemet. Ennek az új teremtésnek. Mert én egy új ember vagyok. Ennek az új embernek föl kell növekedni. És ezt még egyszer elmondom, nem a szellemem fog nőni. A szellemem az tökéletes. Hanem én fogok növekedni szellemben, azt jelenti, hogy a testemet, a gondolkodásomat alávetem ennek az új embernek. És a szellemem által tudja Isten megérinteni a gondolkodásomat és a testemet is. Tehát minden a fejben dől el. A szellemem az kapcsolatban van az elmémmel. A szellemem, az új teremtés csak az elmémen keresztül képes megérinteni a testemet is. Az én jóváhagyásommal minden fejben dől el, arra mész, amerre az agyad. Ezt szokták mondani. Ha rossz a gondolkodásod, rossz fele mész, ha nincs megújítva az elméd, akkor helytelen dolgokat fogsz tenni. Mert kérdés az, hogy mi van nagyobb befolyással az elmédre? Az, amit látsz, amit érzel, és az érzelem az egy nagyon nagy úr. Ugye? Öltek már embert féltékenységből, igaz? Az egy érzés. Öltek már embert ételért. A kívánság az egy nagyon-nagyon nagy úr a testben. És mit mond a Biblia? Hogy a hústestnek a kívánságait le kell vetni, és fel kell öltöznünk az új embert. Ez nem fog megtörténni egy perc alatt. Ha ma valaki először van, újjászületik, elfogadja az Urat, szeretné Isten áldásait, szeretne vele járni, nem fog egy másodperc alatt megváltozni. És ez bármilyen nehéz elfogadni, ez így lesz. Mert nagyon sokat éltünk, a testünket nagyon megtanította az óemberünk a helytelen cselekedetekre, a helytelen viselkedésre. Ha mondjuk valaki alkoholista volt, akkor a hústeste továbbra is fogja kívánni az alkoholt. És továbbra is fogja kívánni, eddig 20 sört ívott, akkor miután újjászületett, szintén fogja kívánni azt a 20 sört a teste. De mi történik ilyenkor? Mivel, hogy Isten szelleme bennünk van, a hústest cselekedeteit hogyan tudjuk megöldökölni? A szellem által. Mert van egy társunk, van egy segítőnk, van egy vezetőnk, aki elpecsételt bennünket, és Isten segítsége nélkül nem tudsz kijönni még a bűnből sem. Sehonnan nem. Isten azt akarja, hogy megváltozzál, hogy hagyd el azokat a cselekedeteidet, mert azok tönkretesznek téged. Egyébként is például a homoszexuális, ez egy démonikus dolog. Amikor valaki ilyennek megnyitja magát, egy keresztény, akkor démonikus dolgoknak nyitja meg magát. Felolvashatnám a római levél első részéből, hogy olyan mélyre süllyedtek, hogy Isten tisztátalan gondolatokra adta őket. Mert elváltoztatták az ő életüket, az asszonyok meg a férfiak egymásra gelyedtek bujaságukba. A bujaság. Mi a bujaság? Az a gondolatoknak a nem féken tartása. Hogy tud valaki belekeveredni ilyen dolgokba? Ugye tehát elhízni se tudunk egy perc alatt, igaz? Tehát ahhoz is idő kell, nem? Tehát nem azért hízott el valaki, mert egyszer evett sokat, igaz? Hát ez bárkivel megesik. Ahhoz folyamatosan, mértéktelenül kellett, hogy éljen. Miért? Mert állandóan az agyat, hogyha egy tortán jár, akkor azon gondolkodsz sokat egy tortán, akkor előbb-utóbb szerzel magadnak egy szelet tortát, azt tuti. És ugyanígy van a bűn is. hogy a bűn az megfogan az embernek az elméjében, elkezd azon gondolkodni, és mi a baj azzal, valaki a pornográfiát nézi? Az, hogy azon gondolkodik, azon járatja az agyát, és előbb-utóbb bele fog esni a hülyeségbe, ami viszont tönkre teszi az életét. Tehát Isten nem akarja, hogy mi démonikus erőknek nyissunk ajtót, Isten nem akarja, hogy mi bűnt kövessünk el, Isten azt akarja, hogy vessük alá magunkat, ő neki, és a hústestünket. És el fogjuk téveszteni egy párszor. Mindenki más honnan jött, mindenkinek mások a gyengeségei. Nekem például az alkohol nem okozott soha problémát, nem jelent számomra kísértést. De ha mondjuk én az alkoholizmusból jöttem volna, akkor viszont távol kell tartsam magam azoktól a barátoktól, meg az alkoholtól, meg attól a közektől. Ugyanez a helyzet a kábítószeresekkel, ugyanez a helyzet a pornófüggőkkel, vagy a homoszexuálisokkal, vagy bárkivel. Ha abba a közegbe továbbra is megmarad, vissza fog esni, vissza fogják rángatni. És nem fog tudni kijönni belőle. És az egész élete pocsék lesz, tönkreteszi a saját életét, megnyitja a démonikus erőknek, és soha nem fogja élvezni azt a teljességet Istennel, amit Isten elkészített a számára. Ez a probléma a bűnnel, hogy téged tesz tönkre. Ha meghalsz, a mennybe fogsz kerülni ettől. De én nem szeretnék visszanézni úgy az életemre, hogy bármit meg kelljen bánnom, hogy bűntudattal kelljen, hogy éljek. Hanem mit szeretnénk mindannyian? És egyetlen hívő sem szeretne bűnt elkövetni. Akiben a Krisztus van, abnak egy új természete van. Senki nem akar bűnt elkövetni. De van egy rossz hírem, akkor is fogsz. Te is, meg én is. Eljátszhatjuk itt a képmutatót, vagy a jó fiút, de sajnos teszünk ilyet. Ilyenkor mit kell tennünk? Még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatunkat Istennel. Aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom, én Uram, várom, Istenem. Ő benne bízom. Ő oltalmaz meg engem a madarásznak a tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. Ott van, az ő szárnyai alatt van az oltalmam. Amikor valamit elrontunk, eltévesztünk, nem el kell futni Istentől. Nem a bűneinket kell sorolni, ami még jobban erősíti a bűntudatot benned, hanem mit kell tennünk? Zsidó levél 10. Ott van a válasz az igében. Járuljunk hozzá igaz szívvel. Tudjad, hogy igaz vagy ő előtte. Ha bűnösnek érzed magad, nem mersz oda menni Istenhez. Ha bűntudatod van, nem mersz oda menni Istenhez. Azt hiszed, hogy Isten téged nem szeret. Azt hiszed, hogy most Isten téged elvett. És ez egy rossz hit. A gonosz ezt akarja elérni, hogy neked folyamatosan bűntudatod legyen. Igaz szívvel, hitnek teljességével. Hogyan megyek oda? Hitáltal elfogadom azt, hogy köszönöm Uram, hogy a te véred megmosott. Elrontottam, eltévesztettem, de a te véred megmosott engem, és te tudsz nekem segíteni, hogy ebből kimásszak. Te tudsz nekem abba segíteni, hogy jobbá váljak. Te tudsz engem jobb emberré formálni, mint ahogy az agyagkészítő, az edényein dolgozik. Úgy dolgozik, és úgy munkálkodik rajtunk Isten, ha hagyjuk. És azt mondja az ige, hogy megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testünk meg van mosva tiszta vízzel. Tehát megtisztult a lelkiismeretünk a vérrel való meghintés által. Tiszta szívvel oda mehetsz Isten trónjához. Oda mehetsz, mert Isten eldöntötte, hogy megbocsát neked. Ő még a világ teremtése előtt eldöntötte, hogy az a bűn, amit te majd holnap fogsz elkövetni, hogy azt is megbocsátotta neked. És akkor nézzük, ha már egyszer zsidó levélnél vagyunk, maradjunk is itt menjünk a 9-es fejezetre. Sőt, inkább a 8-asra. 8-8. Hát, Szívem szerint az egészet elolvasnám. Menjünk a hatosra, mert hát egyszerűen nem lehet kihagyni egyet se. Most akárhogy próbálom itt átugrálni, nem megy. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, mert jobb ígéretek alapján köttetett. A törvény és a kegyelem összehasonlítása folyik, ez a levél zsidókhoz íródott. Na, meg keresztényeknek is szól. Mert ha az első kifogástalan lett volna, nem keresett volna hely a más. Mert dorgálván őket így szól. Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával, Júdának házával új szövetséget kötök. Új szövetséget. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a ma napon, amikor kézen fogtam őket, és hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, ezt mondja az Úr. És itt jön a 10. vers. Nézzétek meg, hogy milyen lesz az a szövetség, amit a törvény alatt ígért Isten, sőt már a törvény előtt, mert ez a szövetség, amelyet kötök Izrael házával a ma napok múltán, ezt mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom be azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját, kiki az ő atyafiát, mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsintől a nagyig. A 12-es ige verset, nagyon jegyezd meg. Piroshozd be, keretezd be, rakd ki a falra, mindegy. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. Mikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. Tehát mit mond az Úr? Ez egyébként a Jeremiás 31-31-ben van, onnan való idézet. Azt mondja, hogy az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. Isten soha nem emlékezik meg a bűneidről. A Szent Szellem soha nem kárhoztat a bűnöddel. A Szent Szellem az nem a kárhoztató, hanem a vigasztaló. A Szent Szellem fog neked segíteni, hogy kigyere a bűnből, hogy kigyere a kárhozatból, hogy Istennel egy tökéletes, egy jó kapcsolatod legyen. Hogy tud élvezni az Istennel való utazást, hogy tudjad elvenni az ő áldásait, ezért nincs gyógyulás Krisztus testébe, ezért nem jönnek az anyagi áttörések, ezért van annyi zűrzavar. Mert az embereket olyan dologra akarják rábírni, amik soha nem képesek a bűnt félretenni az embernek az életéből. Erre egy valaki képes, Isten, a szeretet, a kegyelem, és nincs más megoldás. Úgyhogy ő soha nem emlékezik meg a bűneinkről. Miért hagyod, hogy az ördög kikukázza a bűneidet, amit elkövettél a korábbi időkben? Aztán jön a következő nagy kérdés, a halálos bűn kérdése, azért nehogy elfelejtsem közbe, mert erre is érkezett kérdés, itt a János első levelére rapozunk megint. Hát, mert János ír ilyeneket, úgyhogy... És a legutolsó részben van, a János első levelének az 5. részében. Tizennégytől is kezdhetjük, mindjárt ott van legfelül, megtaláljátok. És ez az a bizadalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit, az ő akarata szerint meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, de van nem halálos bűn is. 18-as vers hozzátartozik. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Na, itt jön a másik nagy csapda. Elkezdik kategorizálni a bűnöket, és mondják, hogy elkövetted a halálos bűnt. A következő a kérdésem, és ez fölmerült. Tudtok-e olyan bűnt, amiért Jézus nem fizette ki az árat? Ezt én nagyon sok ilyen embertől megkérdeztem, akik a halálos bűnről beszéltek. Mondd meg nekem, melyik az a bűn, amiért Jézus nem fizette ki az árat? Nincs. Igen. A múlt alkalommal is már megkérdeztem, most is megkérdezem. Mikor követel az ember bűnt? Ha megszegi Istennek a parancsolatát, megsérti Isten fenségét, Istennek a szentségét. Lapozzunk vissza egy kicsit itt az 1 Jánosba, még egyszer nézzük meg, a múlt alkalommal is megnéztük. Nézzük, hogy milyen parancsolat van. Ha tudjuk, hogy mi a parancsolat, akkor tudjuk, hogy mit lehet megszegni, igaz? Akkor tudjuk, hogy mi a bűn. Mert ha nincs törvény, akkor a bűn ellen, akkor nincs bűn sem, igaz? Nézzük meg a 3.23-at még egyszer. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, mint megparancsolta nékünk. Milyen egyetlen halálos bűn van, ha valaki az első parancsolatot megszegi? Aki nem hisz a Jézus Krisztus fiának a nevébe. És pont. És ami e fölött van, az ördögtől van. Egy keresztény, egy hívő. Soha, 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 de soha nem tudja elkövetni a halálos bűnt. Ha ő befogadta Jézust a szívébe, akkor ő örökre el van pecsételve. Lehet pokol itt az élete a földön, lehet, hogy az égvilágon semmit nem élvez abból, amit Jézus Krisztus megszerzett a számodra, de Isten fia vagy örökre. El vagy pecsételve örökre. Isten ezt eldöntötte, és ezt egy vallásos elmének nagyon nehéz elfogadni. 3 hónapig nem hittem el, hogy üdvösségem van. Mert még mindig ugyanazokat a cselekedeteket csináltam, amit az újjászületésem előtt. Mondom, Isten, biztos nem, biztos valami baj van velem. Nem lehet, hogy én nekem csak úgy üdvösségem legyen, hogy Isten csak úgy engem elfogad. Pedig ez az igazság. Hogy Isten annyira jó, annyira szeret bennünket. Isten félretette a bűnöket. Isten félretett mindent, ami közé és közted van. Félretette a bűnt azért, hogy átölelhessen. Azért, hogy szerethessen téged. Azért, hogy kedvezhessen neked. Mert Isten ennyire szeret bennünket. Ahogy János is írja a 4.10-ben, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ebben van a szeretet, és ez az ő szeretete. És aki még mindig a saját bűneiről beszél, mindig arról beszél, hogy ő mit tett, én mit csináltam, akkor még mindig nem Jézusra tekintett, hanem saját magadra néztél. A saját cselekedeteidre, saját teljesítésedre tekintettél, és mindig el fogsz bukni. Mindig ő hozzá kell mennünk, mert ő a forrás. És ő fog bennünket megváltoztatni, át fog alakítani bennünket az ő képére és a hasonlatosságára. Egyek vagyunk vele, olyanok vagyunk egyébként is, mint ő. De ha sokat töltesz valakivel időt, egy idő után olyanná válsz, mint ő, nem? Ezt nem tudjuk máshogyan megtenni. Tehát nincs halálos bűn kérdése. Egy keresztény nem tudja elkövetni a halálos bűnt. Punktum. Mert ha a bűn nagyobb lenne, akkor, mint Jézusnak a vére. Jézus vére engesztelő áldozat volt minden bűnért. Ezzel nem bűnre akarlak biztatni. Sőt. Ez az, ami meg fog változtatni. Ez az, ami jobb emberré fog tenni bennünket. Megteheti az ember helyes dolgokat úgy, hogy közben nincs is kapcsolata Istennel. Hogy a vallás az mindig a cselekedetekre fókuszál. Isten pedig a szívedre kíváncsi, ami ott van belül. És most meg fogunk nézni 2 történetet befejezésképpen. Először odalapozzuk az Abcsel 10-re a Bibliánkat. Az első résztől fogom felolvasni. Hogy lássátok azt, hogy a cselekedet az egy dolog. A cselekedet az egy külsőség. Egy újjászületetlen ember, egy olyan ember, akinek nincs élő kapcsolata Istennel, megteheti a helyes dolgokat. Sőt, jobbakat tehet látszólag, mint az, aki Istennek a fia. Mit mond az ige? Az, hogy a szolga az nem marad a házba. A fiú marad a házba örökké. Hiába vagy te szolga, ha aki törvény alatt van, az szolga. A szolga az nem marad a házba. A szolga az nem örökös. Ki az örökös? A fiú az örökös. Ugye régen voltak cselédek, én nem emlékszem arra az időre, akkor én még nem éltem, nagyanyám beszélt róla. Hogy volt az uraság, vannak volt egy fia. Az a fiú az lump volt. Ivott, kártyázott, meg mit tudom én, miket csinált. És ott voltak cselédek, voltak szolgák, akik nagyon rendes emberek voltak. Dolgosak, szorgalmasak, becsületesek. Ha meghalt a gazda, ki örökölt? Az a lump fiú örökölt. Meg kell érteni, hogy a fiú az örökös, és nem a szolga. Tanítja a Biblia. Na. Volt pedig Cezáriában egy Cornélius nevű férfiú, százados, úgynevezett itáliai seregből. Figyeljétek a jellemzőit. Jámbor, istenfélő, egész háza népével egybe, aki sok alamizsnát osztogatott vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. És látálátásban a világosnak napnak mindegy 9. órája körül, hogy Isten angyala beméne hozzá, és mondta néki, Cornélius. Ő pedig szemeit ráfüggesztve és megrémüle mondva, mi az Uram? Azt pedig mondta néki, a te imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Tehát van egy csodálatos ember, imádkozik, alamizsnát osztogat, nagyon jó ember, és egy angyal is megjelent neki. Egy Isten félő ember. Azt hinnéd rólam, ránézi, elolvadná tőle. Hú, hol vagyok én ehhez? Igaz? Ezt mondanád, hogyha ránézel egy ilyen emberre. Van hova fejlődnöm. És figyeld meg, mit mondott neki az angyal. Most azért küldj Joppéba embereket, hívasd magadhoz Simont, akit Péternek neveztetik. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek a háza a tenger mellett van. Ő majd elmondja neked, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, ki Cornéliusszal beszélt, szólítta vala kettőt az ő szolgái közül, és egy istenfélő vitézt azok közül, akik rendelkezésre állnak. És elmondta nékik mindent. Másnap elmentek, jó, menjünk tovább. Itt Péter is kapott egy látást, hogy fognak jönni az emberek. A 22-es verstől. Ők pedig mondának neki, Cornélius százados, igen istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged a házhoz, halljon tőled valami dologról. Jó, és a 25-ös vers, és lőn, hogy amint Péter beméne Cornélius elébe, beméne a lábaihoz, borulva imáddá őt. Péter azonban felemeli őt, mondván, kelj fel, magam is ember vagyok. És beszélgetve belépett, és talál a sokakat egybegyűlve. És itt Péter elkezdett prédikálni. A 32-es igevers azt mondja, küldj azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simon Péternek neveztetik, Simon Timár házában van szálláson a tenger mellett, ő minek utána eljön, szól néked. Azonnal azért küldettem hozzád, mert jól tetted, hogy eljöttél, most azért mindnyájan Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amit Isten néked parancsolt. Következő, tehát most nem jött úgy elő, ahogy szerettem volna, de lényeg az, hogy ez az ember, Pétert miért küldték oda? Azért, hogy szóljon neki olyan igéket, ami által meg fog tartatni. Tehát Péternek oda kellett menni, Cornélius újjá kellett, hogy szülessen. Mi által született hozzá újjá? Az, hogy hallotta Istennek az igéjét. Ha ez az ember nem születik újjá, akkor ez az ember a pokolba fog menni. Nézzünk még egy történetet, és itt szeretnék a vallásos szellemiségre rámutatni. Nagyon jól ismert történet, kicsontozták már jobbról-balról a tékozló fiú történetét Lukács 15-ben. És ott is meg fogunk nézni valamit. Nem olvasom föl az egész történetet, hanem egy-két részt szeretnék kiemelni belőle. Hogy az ember lehet vallásos, lehet látszólag jó ember, de lehet, hogy a szíve mégis távol van Istentől. Lehet, hogy valaki helytelen dolgokat tesz meg, abból megtér, abból úgymond megváltozik, de nézzük ezt a történetet, ez mindent elmond és magáért beszél. Ugye tehát volt egy embernek két fia, és a kisebbik fiú odállt az apa elé, és kikérte az örökségét. Tehát tiszteletlen volt az apjával. Végül is azt mondta neki, hogy apám, te egy olyan áldott ember vagy, én nem tudom várni, amíg meghalsz, nekem most van szükségem pénzre, adod a pénzemet, adod a jusomat és az örökségemet. Az apa odaadta az örökségét, ez a kisebbik fiú elment és eltékozolta minden vagyonát. Tudjuk, hogy elfogyott a pénz, elfogytak a barátok, és jött a keserűség, a sívás, rivás, fogcsikorgatás, nem volt mit ennie, nem volt pénze, nem volt senkie. És akkor visszaemlékezett arra, hogy az atya házában még a béresek is jobban élnek, és úgy döntött, hogy megtér, ugye ez a megtérés, hogy visszafordul az útjáról, megalázza magát, elmegy az apjához, és elmondja neki, hogy vegyél föl engem egyet ugyanúgy, mint a béresek közül bármelyik. Tehát innen folytatjuk a történetet a 15-20-tól. És felkelvén elment az ő atyához, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, és megesik rajta a szíve, odafutván a nyakába esik, és csókolgatá őt. Egy ember, ez az atyának a szeretetét mutatja. Egy olyan ember, aki tiszteletlen volt vele, gonoszul viselkedett, elherdálta a vagyonát, és mindenféle fájdalmat, keserűséget okozott neki. És mondta néki a fia, figyeld meg a bűnvallását, ez egy nagyon fontos. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy te fiadnak hivatassam. Ez volt a bűn megvallása. Nem tudom, hány évig csavargott, nem tudom, mennyi pénzt szórt el, nem tudjuk, hogy különféle bulikba volt, különféle nőkkel, paráznaságban, mindenben volt. Ez volt a bűnvallása. Atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, figyeld az atyát. Az atya nem is hallgatta tovább. Nem is hallgatta tovább. Mondd a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. A legszebb ruhát hozzátok. Mit adott ránk az atya? Bűnösök voltunk, gonoszok voltunk, a mocsokból jöttünk, a sárból, a szemétből, a bűnből. Mit adott ránk Isten? Az üdvösség ruháját. Az üdvösség ruhájába öltöztetett bennünket. Nyugodtan tedd be magadod a tékozló fiú helyébe. Nyugodtan. Bármelyikünk. És adjátok rá, és húzzatok gyűrűt a kezére. A gyűrű minek a szimbóluma? Egy végtelen kör, egy soha véget nem érő kör, egy soha véget nem érő szeretet. A gyűrű abba az időszakban jelentette még a hatalomnak a jelképét, azt jelenti, hogy használhatod a nevemet, ugye, mert pecsét gyűrűnek is használták annak idején a gyűrűt. Igen, te az én fiam vagy, te az én nevemben eljárhatsz. Mit mondott Isten, amikor hozzájöttünk? Egy örökké, soha véget nem érő szeretet. Azt mondja, hogy ismerem az enyémet, az én juhaimat senki nem ragadja ki az én kezemből. Soha, soha örökké senki. Ő szereti az övéit. És sarut a lábaira. Mit mondott Isten Mózesnek? Vedd le a sarudat. Ugye, amikor az élgőjű csipkebokorban megjelent. Ne gyere ide, mert szent helyez. Nem jöhetsz ide közel hozzám. Mit mondott Jézus? Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Járuljunk hozzá, igaz szív, vagy a zsidó levélben olvastuk. És előhozván a hízott tulkot, itt mit mondott, tehát előtte még, hogy sarut a lábaimra. Az mit jelent? Bármikor megállhatsz előttem. Bármikor megállhatsz az én földemen. Bármikor ide jöhetsz hozzám. Ilyen atyánk van nekünk. És előhozván a hizottulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Ugye tudjuk, hogy nagy öröm van a mennyben, mikor egy bűnös megtér. Itt is nagy bulit csinált az atya. Az atya nagy öröm van a mennyben, mikor valaki újjászületik, és Isten országába került. Mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdének azért vigadni. És most nagyobbik fiút fogjuk megvizsgálni, nem a kisebbiket, a nagyobbikat. És nézzétek meg a nagyobbik fiú viselkedését. A nagyobbik fiú az a vallást szimbolizálja. A mai vallást, a vallásos gondolkodást, a téves gondolkodást, akik ugyan együtt vannak az atyával valamilyen szinten, de nem ismerik őt. Nincs vele mégsem élő kapcsolat. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog ez? Azt pedig mondanéki. A tehetséd jött meg, és az atyád levágta a hízott tulkot, mivel hogy egészben nyerte őt vissza. 28-as vers. Erre ő megharagúvék, és nem akart bemenni, az ő atya annak okáért kimenve kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. Soha a parancsodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy én a barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot, az pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nézzétek meg, ez a vallásos gondolkodás. Ez a fiú, ez a nagyobbik fiú, ez a mezőről, ez a fiú, ez a mezőről jött. Ez a fiú dolgozott. Ez a fiú engedelmes volt az atyának. Ez a fiú mindent megtett. Látszólag egy nagyon-nagyon jó és szorgalmas fiú volt. De mi volt belül a szívével? Gonosz volt, irigy volt, és nem volt igaz a szíve. Mit tett először? Megvádolta az apját, hogy miért bocsátott meg ennek a gonosznak. Ma a vallás nem ugyanezt csinálja veled? Hogy vádolja az atyát, hogy ennek a bűnösnek hogy megbocsát? Ugyanezt teszik ma is. Ezt csinálta a farizeus vámos imáját, érdemes megnézni a Lukácsba. Hogy imádkozik a bűnös, meg hogy imádkozik a farizeus. A farizeus a mellét döngeti, de jó, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Igaz? Ez volt az imája. Mit mondott Jézus? Az meg csak föl sem mert nézni, azt mondta, bocsáss meg nekem bűnösnek. És azt mondta, hogy az megigazulva ment el. Mert ilyen a mi atyánk. Ennyire szeret bennünket. És a vallás mindig megvádolja, hogy megbocsátja csak úgy a bűnöket. Mert ő a szerető Isten. Mert ő ezt megteszi. Nézd meg a nagyobbik fiút. Az pedig irigy volt, nem akart bemenni. És irigy volt az öccsére. És megvádolta az öccsét, bűnnel vádolta az atyát, bűnnel vádolta. Látszólag megtett mindent helyesen, de belül mégis gonosz volt. Isten a szívünket akarja. Isten azt akarja, hogy igaz szívvel álljunk oda hozzá. Isten nem akarja, hogy bűnbe éljünk. Nem akarja, hogy a mocsokba éljünk. Hanem azért jött el, azért küldt el a fiát, hogy ki emeljen minket onnan. Hogy ránk tudja árasztani a szeretetét, az áldásait, a gyógyulást, a szabadulást. És ne add meg magad a hústest kívánságainak. Mit kell tennünk? Álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. De úgy kezdődik a Jakab levélben, hogy vessétek alá magatokat Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. És erre képes vagy, mert Isten szellemével meg tudjuk tenni. Ez egy döntés kérdése. És köszönjük Istennek az ő igéjét, köszönjük az ő szeretetét, és köszönjük, hogy ő annyira-annyira jó hozzá. Ne hagyd magad kárhoztatni az ördögnek, Isten szeret téged. Ha bűn van az életedben, tér meg belőle. A megtérés az nem a pogánynak van, az az újjászületett hívőnek van. Meg kell térni, metanoia görögül, vissza kell fordulni, meg kell fordulni, és vissza kell fordulni a helyes útra. Vissza kell menni az atyához, oda kell menni a jelenlétébe, és Isten segíteni fog neked abba, hogy egy tiszta, szent, áldott életet tudjál élni. Ez Istennek a célja.